뻐이고 히라도. Afganisztánról nem mondhat le a világ. Az elmúlt 20 évben felnőtt egy olyan afgán nemzedék, mely szabadon élhetett, és ez különösen a hölgyekre igaz. Az amerikai és a NATO egyéb nemzeti haderejének halaszthatatlaná vált a kivonulása az országból, évszázadokkal taszítja vissza a múltba Afganisztán jövőjét. Bende László újságíróval beszélgettünk tegnap este. Hol tartunk most?
Egyrészt én annyiban igazgatnék az általad elmondattakkal kapcsolatban, hogy hát azért ott már két, sőt, több mint két nemzedék nőtt föl, amely csak háborús körülményeket ismert, és a másik az, hogy részint őket is, részint a külvilágot, a közvetlenül érintett hatalmakat, szomszédokat és egyéb hatalmakat is óriási meglepetésként érintette az a villámgyors előretörés, vagy amit éppen múlt vasárnap, ha nem szombaton lett volna a felvétel, érezhettünk, hogy kisöprűzték Kabulból is a kormányzatot. Ashraf Ghani elnök elmenekült, és átadta mondván, hogy meg akarta előzni a vérontást, Kabul elpusztítását, és villámgyorsan távozott aztán. Végül úgy tűnik, hogy legalábbis átmenetileg az Egyesült Arab Emírségekben kötött ki gyógykezelés, vizsgálatok címszó alatt, de már azóta újabb üzenetet küldött, hogy természetesen visszatérne, amire nem sok reményt adok neki, illetve nem szép jövőt. Elég az hozzá, hogy alig egy hónappal korábban az amerikai elnök Joe Biden is úgy nyilatkozott, hogy nem ismétlődhet meg Saigon. Ez nem Vietnám, a talibokat nem lehet összehasonlítani az észak-vietnámi hadsereggel, mondta ő mindezt azt követően, hogy éjnek évadján, az éj leple alatt meglepetésszerűen villámgyorsan kiürítették a legnagyobb légibázisukat Kabultól északkeletre a bagrami támaszpontot, úgyhogy a környékbeli afgán parancsnokokat se tájékoztatták erről. És közben Biden pedig nyugodt lelkiismerettel elmondta, hogy a tálibok képességei nem is hasonlíthatóak az egykori észak-vietnámi hadseregéhez, és nem lehetnek olyan feltételek, hogy az amerikai nagykövetség tetejéről helikopterrel kelljen amerikai állampolgárokat kimenekíteni. Aztán beköszöntött. Augusztus 15-e a tálibok bevonultak, állítólag ők is rákényszerültek erre, mert az erőiket megállították volna Kabul határain, de amikor látták, hogy rablások, fosztogatások vannak, és a hadsereg meg a rendőrség békésen átadja a hatalmat, akkor kénytelenek voltak a rendteremtés célzatával bevonulni. No, elég az hozzá, hogy a Chinook amerikai helikopterek megrezegtették a környékbeli ablakokat, hogy a kabuli nemzetközi repülőtérre szállítsák embereiket. És én azt hiszem, hogy ennyiben a fotók is arról tanúskodtak, amelyek ezúttal készültek, hogy igen, nagyon hasonlatos volt a vietnámi levonuláshoz, kényszerlevonuláshoz. És ez tagadhatatlan, hogy a villámgyors előrenyomulás a szomszédokat is meglepte. Hogyha végignézzük, akárha egyesével a közvetlen szomszédokat, meg a közvetve érintetteket, akkor ez mindenképpen erről tanúskodik. Tehát Afganisztán Pakisztánnal határos, ott született a tálib mozgalom, amíg szovjet jelenlét alatt elmenekült afgán fiatalokból, akiket ilyen korán iskolában, mondhatom azt, indoktrináltak, fanatikussá tettek. Most megígérte a talibán mozgalom politikai főképviselője, egy Baradar nevű molla, egy korábbi emírnek, a tálibok vezérének a sógora, legalábbis így hírlik róla. Ő tárgyalta közelmúltban az összes ilyen fontos fővárosban, sőt az amerikaiakkal is annak idején ő folytatta az alkudozást. Megígérte, hogy a talibán iszlamista alapon, hiszen ők szunniták, pastun szunniták a túlnyomó részük, megszüntetik, semlegesítik a Pakisztánban lévő társszervezetüket, a pakisztáni talibánt, és megszüntetik a pastun etnonacionalista csoportot, amit a pakisztáni politikai elit legfőbb kihívójának tartanak. Tehát biztosítja Pakisztán hátországát, mármint a talibán, az afganisztáni, egy bármilyen pakisztáni-indiai konfliktusban. Cserébe pedig Pakisztán támogatja a tálibok uralmát Afganisztánban, ezt tette egyébként 1996 és 2001 között. Ez Indiában, ami másik nukleáris hatalom és nagy rivális a Pakisztánnak, nyilván aggodalmakat keltett, az indiaiak még kénytelenek is voltak kiüríteni a kabuli nagykövetségüket. Egyébként tegnap jöttek még olyan hírek, hogy elraboltak a repülőtérre tartó indiai, meg szik, egyéb üzletembereket és más embereket, tehát ezek az atrocitások azért a repülőtér környékén is folytatódnak, amely alapvetően amerikai katonai ellenőrzés alatt áll, és ez az egyetlen kiút a jelenlegi Afganisztánból. Oroszországba is járt ez a Baradár nevű molla, ott pedig megállapodott azzal, hogy Moszkva tartsa fönn nyugodtan a sérthetetlen diplomáciai képviseletét az afgán fővárosban, hozzáteszem, ott már csak az orosz, a kínai és a pakisztáni nagykövetség működik, minden más, vagy a repülőtérre települt ki, vagy teljes mértékben evakuálták, és a Talibán, ígérték Moszkvában, garantálja a közép-ázsiai volt szovjet tagállamok határainak a sérthetetlenségét. Ez pedig három ilyen posztszovjet köztársaságot érint, Türkmenisztánt, Üzbegisztánt és Tadzsikisztánt. És cserébe persze az oroszok és a posztszovjet köztársaságok is elismerik majd a tálib uralmat Afganisztánban, vagyis ebben is megállapodtak, ami orosz szempontból azért pikáns, mert a héten folyamatosan néztem az orosz sajtót is, előfordult, hogy már nem úgy említették a tálibokat, mint legtöbbször, és azóta is, hogy egy az Orosz Föderációban betiltott, terroristaként betiltott szervezet, magyarán már kacsingatnak a jövőbeli kapcsolati átrendezésre. Ezek után jöhet Irán, amelyel szintén nagyon hosszú határa van Afganisztánban, amely a síita vezető hatalom az egész térségben, sőt a világban. A tálibok megígérték azt, hogy megszüntetik a szunnita alapú dzsihádot, vagyis befejezik, vagy befagyasztják legalábbis a valláspolitikai konfliktus szunniták és síiták között. Hozzáteszem, hogy Afganisztánban egy 20%-nyi síita él, jobbára a mongol eredetű hazara kisebbség, akiket támogatott is Irán korábban, de cserébe Teherán szintén elfogadja a tálib uralmat. És végül ott van Kína, amelyet most úgy emlegetnek, mint amelyik ugrásra kész, hogy az amerikaiak távozása után támadt hatalmi űrbe, ebbe a vákumba, mindenek előtt a pénzügyi eszközeivel belépjen. Itt pedig megígérték a tálibok azt, hogy elhatárolódnak a velük határos, jól lehet csak egy ilyen jó 70 kilométeres közös határuk van egy Vakán koridor nevű folyosó végén, amit még a cári Oroszország és Brit-India elválasztására teremtettek mesterségesen, hogy elhatárolódnak az ujgur régió muszlimjaitól, miközben minden megszólalásukban a világ összes muszlimját támogatásukra biztosítják, de cserébe garantálják a kínai befektetések biztonságát, amennyiben Peking elismeri a tálib uralmat. És ebben is úgy tűnik, hogy megsikerült állapodniuk. És végül egy nem közvetlenül szomszédos országot érdemes megemlítenünk Indián kívül, ez pedig Törökország, amely Afganisztánból Iránon át induló menekült útvonalak egyik célpontja lehet, mármint Európa felé vezető útvonala, és amely pont ennek a kihívásnak elébe menve elhatározta azt, hogy határvonalat, falat épít Irán és Törökország határán. Aztán kérdés, hogy ez mennyiben védheti meg őket attól a menekült hullámtól, amire okkal számol a nagyvilág, benne Európa is, amely aggodalommal figyeli az eseményeket. Hozzáteszem, hogy ezek is olyan óriási országok hosszú határokkal, hogy Iránt és Törökországot egy több mint 500 kilométeres, 534-5 kilométeres határ választja el egymástól, és ebből a megépült fal hossza az idén, az év végéig mindössze 64 kilométer lesz, tehát talán találnak mellette itt-ott réseket, hogyha nagyon erőltetnék, hogy Törökországon keresztül meneküljenek tovább, miközben hozzáteszem, hogy Iránban már legalább 3 millió menekült afgán tartózkodik.
Említette, hogy ennek a, és annak a partnernek is megígérte, hogy állapodott meg. De hát ugye a Talibán társaság nem nagyon tartja az ígéreteit, ezt most már kiderült. Hát nyilván kisebb, talán mondhatjuk kisebb kaliberű kérdésekben, mint ilyen nemzeti megállapodások, de véletlenül itt sem mindig fogja tartani, akkor mi vár rá?
Egyrészt meglehetős nagy elszigetelődés, mint ahogy történt ez már 1996 és 2001 között, amikor mindössze három országgal tudtak egyáltalán diplomáciai kapcsolatot fönntartani a tálibok. Ez volt persze Pakisztán, a szülőhazájuk és a hátországuk, és ez volt Szaúd-Arábia meg az Emírségek. Nagy követséget egyetlen egyet tartottak fönn, ez Pakisztánban, Iszlámábádban létezett, és az akkori nagykövetüket elsők között fogták el az amerikaiak, és Guantanamon töltött hosszú éveket, én később találkoztam vele, a könyve is megvan nekem. Hát ő nagyon híven, hithűn, kitartott az egykori elvei mellett, miközben mindenki közvetítéssel gyanakodott rá, hogy ő lesz az, aki a kabuli kormánnyal kompromisszumot kötve az afgán fővárosban telepedett le, de titkon kapcsolatokat ápol, ezért nagyon szigorú ellenőrzésre panaszkodott. Ő maga azt mondta nekem az interjúban, hogy semmit nem bánt meg. Ami a lányiskolák bezárását illeti, hát nem volt meg a megfelelő infrastruktúránk, mert különben is az iszlám hagyományok azt diktálják, hogy a családban a férfi, aki a vezető szerep, így aztán egyébként a nőket is letiltották a munkától, és csak kifejezetten közvetlen rokon személyes kíséretében léphette ki az utcára úgy, hogy tetőtől talpig burkát vagy csadrit, ahogy ők mondják, viseltek, ami a szemük előtt is csak egy nagyon sűrű szövésű háló volt, úgyhogy a szószoros és átvitt értelemben rontotta a látási viszonyaikat. Most persze ígérik az ellenkezőjét, hogy tanultak az egykori hibáikból, hogy a nők dolgozhatnak, egyetemre járhatnak, szükségük lesz a szakértelmükre, a lányiskolákat nem fogják bezárni, nem kell már ezt a burkát, vagy purdát, vagy csadrit viselniük, hanem elég lesz, hogyha fejkendővel eltakarják a hajukat, amit egyébként számos muszlim országban a gyakorlat Irántól Malajzián át Indonéziáig, és így tovább, és így tovább, hogy a sajtó szabad maradhat, és akár bírálhatja is a kormányt, hogy legyen miből tanulniuk. De hát ez a régi magyar mondás, hogy ígéret szép szó, a megtartják úgy jó.
És hát már nem is tartják ígér... meg.
És már is érkeztek olyan hírek, hogy itt-ott bizony elszabadult hajóágyóként ilyen nagyon önkéntes és talán túlfanatizált tálib harcosok komoly büntetéseket hajtottak végre a saját szakállukra, mondhatom így, hiszen a férfiaknak is az öklüket eltakarni képes szakállat kellett annak idején növeszteniük. Még emlékszem arra, amikor a tálib uralom megszűnte után, amikor az amerikaiak a ikertornyok és más amerikai helyszínek elleni terrortámadások miatt egy bosszú hadjáratot indítottak, hogy a tálib rezsimet letöröljék a föld színéről, hát mint kiderült, véglegesen nem sikerült, visszavonultak a tálibok Pakisztánba, és onnan erőt gyűjtve tértek most vissza. Nagyon kíváncsian várom, hogy az ígéreteiket mennyiben tudják betartani. Az biztos, hogy most a szebbik arcukat igyekeznek a nagyvilág felé mutatni. Hozzáteszem, hogy ez is ilyen kettőn áll a vásár dolgon alapszik, hiszen miközben senki nem követi szimpátiával ezt a hirtelen hatalomátvételt, ugyanakkor Afganisztán csak ugyanolyan nyersanyagkincsel rendelkezik. Egy korábbi ipar- és bányaügyi miniszter mesélte nekem a személyes találkozásunkkor, hogy hát tulajdonképpen talpunk alatt itt az egész Mendelejev táblázat, csak nincs meg a biztonsági helyzet ahhoz, hogy kitermeljük. És ez azóta sem változott. Jól lehet például a kínaiak rettenetesen érdeklődnek iránta. A kínaiaknak már pedig nincs gyarmatosító múltja, most eltekintve tételezzük föl Tibet vagy Xinjiang bekebelezésétől, ami a maguk módján, vagy a maguk elvei szerint szintén idézőjelbe fokozatosan, meg békés folyamatban zajlott. Lehet-e a helyi lakosok vagy a kisebbségek erről más véleményen vannak. Az oroszoknak van szovjet Közép-Ázsia meghódításával ilyen múltja, az amerikaiak megégették magukat, most a szovjetek után a britek háromszor megtették, ezért is nevezik a birodalmak temetőjének Afganisztánt.
Kínának van gyarmatosító jelene, hát mondjuk idézőjelbe, hiszen a pénzen keresztül, a nagy hiteleken keresztül.
Ezért pikáns az, hogy mi zajlik majd a közeljövőben, ezért is lényeges az, hogy megállapodtak abban, hogy tálibok megígérték, hogy garantálják a kínai befektetések biztonságát, aztán fölöttébb nagy kérdés, hogy valóban képesek lesznek erre, vagy mennyire tudják stabilizálni, vagy konszolidálni a hatalmukat, hiszen már van egy olyan góc Afganisztánon belül, a Panjshir völgy, nem Panjshir, ahogy írják magyarok, Panjshir, az öt oroszlán völgye, ahol a korábbi kormányzat katonái, alelnöke, aki elnökként nyilvánította magát, miután lelécelt a az Abdul Ghani nevű korábbi államfő, és az egykori legendás Talib, vagy Mujahed parancsnok, aki a szovjeteket is meggátolta abban, hogy ezt a völgyet megszállják, ott egy ilyen ellenálló fészket hoz létre az ő fia, aki magát nevezi most a Pancsír oroszlányának, ami apja legendáriumának része. Kérdés, hogy ez mennyire képes ellenállni, bár ezt meg tudták tenni a szovjetek idején.
Hát biztos jelentős külföldi támogatásban bíznak, és talán...
Na jó, de ez még diplomáciai kérdéseket is fölvet, mert hogyha ők katonai támogatást kapnak, vagy netán bármelyik kormányzat azt mondja, hogy nem ismeri el a tálib rezsimet, ezzel szemben a folyamatosságot mutató eddigi alelnök vezette Pancsíri, nem tudom mi lesz az, ideiglenes kormányzatot, az például megint pikáns, illetve már számos kormány bejelentette, hogy megállítja a tálib kormányzat esetén az oda szánt gazdasági segélyeket, hiteleket és így tovább. Az Európai Unió éppen tegnap szombaton jelentette be, hogy 1 milliárd dollárnyi gazdasági fejlesztési hitelt, segélyt próbált, szándékozott az afgánoknak adni. Ebből minimálisat átcsoportosítottak kifejezetten humanitárius segélyre. És az európai közös diplomácia, tehát Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kijelentett, hogy hát igen, mégiscsak tárgyalni kellene ezekkel a tálibokkal, még ha a politikai dialógus nem is jelenti azt, hogy elismerjük ezt a kormányzatot.
Az afgán társadalom az elmúlt 20 évben azért megismerte a szabadság ízét, és tényleg tanultak a nők, meg mit tudom, volt. És ez most úgy elmúlik, ez most biztos, hogy egy nagyon komoly feszültség még a pluszba ahhoz, ami egyébként is jött.
Nem beszélve arról, hogy már megégették egyszer magukat, mert azt ne felejtsük, hogy a 70-es évek első felében, 60-as évek vége felé, 70-es évek elején Afganisztán egy ilyen virágzó turista célpont volt, a hippik Mekkája, hiszen már a kábítószertermelés akkor is intenzíven folyt, és miniszoknyába jártak a lányok, szóval nem volt, csak a nagyon ókonzervatív, főleg idősebb meg vidéki asszonyok viselték a burkát, és aztán, amikor bejöttek a tálibok a szovjet rezsim után, jóval, meg egy polgárháború után, bevezették ezeket a nagyon rigorózus, szigorú rendeleteket, megkorbácsolták, megverték a nőket, hogyha nem fették eléggé el magukat, és az utcára léptek ki, pláne férfi rokon kísérete nélkül, és utána persze egy fellélegzés volt. Hát amikor először Észak-Afganisztánba gyalog be kellett jutnunk, ez még csak Mazar-i-Sharifig ért, akkor még nem ért véget a belháború a tálibok kisöprűzése idején, akkor ott boldogan az utcai borbélyoknál nyiratták le azok a férfiak a szakálukat, akik kényszerből növesztették meg. A tálibok annak idején nagyvonalúan azt hiszem 30 napot adtak arra, hogy kellő hosszúságú szakálla legyen minden férfinak. És fényképezhettek addig kizárólag férfi emberről, és csak igazolványképet készíthettek az utcai fotósok, innentől szabad volt a pálya, szabad lett a sajtó, kérdés, hogy ez meddig tart ki, hogy például az internet, a különböző ilyen közösségi média hogy fog működni. A kételyek azért mindenütt ott lebegnek.
Szétrobbanhat a társadalom ellenállása miatt a tálib hatalom?
Én abban múltkor is elmondtam, hogy afgánok már pedig nincsenek, amik ki nem lépnek az országból egy afgán köztár. Ma-holnap afgán emírség útlevelével, bár nem nagyon fogják kiengedni őket, mert szükség lehet a szakértelmükre, nem fog bolsevik trükknek látszani, de nehéz még nemzetiségi alapon is szétrobbantani, mert hogy a nemzeti kisebbségek többen vannak elvben, mint a pastúnok, akik jó esetben 40%-át adják a lakosságnak, de azért ez is ilyen leopárdfoltos. Tehát a településeken délen a pastún többségű területek között is vannak olyanok, ahol tádzsikok, üzbégek, hazarák élnek, és viszont északon is vannak olyanok, ahol pastúnok nagyobb számba előfordulnak, de egyébként a Pancsír völgy, Pancsír, hangsúlyozom, ez egy összetett szó, az a tádzsikok legtömörebb jelenlévő bázisa, tehát ilyen alapon ilyen etnikai, nemzetiségi, nyelvi konfliktus is lehet belőle.
Bolygóhíradónkban Benda Lászlót hallhattuk.